Rádióban.
Várja Önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3 perc múlva 4:15 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy drámai mértékben csökken Volodymyr Zelenszkij népszerűsége? Az ukrán lakosság 2/3 menesztené az elnököt és a politikai elitet a háború után.
Az ukránok ugye Brüsszel felé is, majd a többi tagállam felé is mindent megígértek. És emlékszünk rá, hogy voltak olyan tagállami vezetők, akik odáig ragadtották magukat, hogy igazából Ukrajna már unió érett.
És kiszámíthatatlan folyók, veszélyes bányatavak, hogyan fürdőzzünk biztonságosan.
Minden korosztálynak őszintén kéne saját magával szembesítenie minden alkalommal, amikor vízben vagy, hogy ő aznap képes-e arra, amire vállalkozik.
SMS számunk 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 06 30 759 52 00. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Elhúzódó háború, növekvő elégedetlenség, az ukránok 2/3 nem számol Zelenszkij elnökkel a háború után, derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felméréséből. A június közepén közzétett kutatás szerint a választók 67%-a teljes politikai elitet lecserélni, ami azért is elgondolkodtató, mert 2023-ban még csupán a megkérdezettek 23%-a gondolta ugyanezt. Zelenszkij elnök nemzetközi támogatottsága is csökken, a gyorsított uniós csatlakozásnak láthatóan esélye sincs. Lengyelországban pedig óriási felháborodást váltott ki az, hogy egy ukrán katonai egységet egy a második világháborús népirtást elkövető alakulatról neveztek el. Az ukrán felkelő hadsereg katonái 1943-ban mintegy 100 000 lengyel gyilkoltak meg. A volhíniai mészárlás kivizsgálását, a tömegsírok exhumálását pedig Ukrajna azóta is akadályozza, annak ellenére, hogy az ukrán háborús erőfeszítések legnagyobb támogatója épp Lengyelország. De mi értelme provokálni egy szövetségest? Hol a hála, vagy legalább az érdek, a józanész? És mit jelez a lakosság hangulatának változása? Kiábrándultságot, reményvesztettséget, vagy egyszerűen csak elégedetlenséget azzal az elittel szemben, amely úgy háborúzik, hogy azt mondja előre, és nem azt, hogy utánam. Még egyszer SMS számunk 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 06 30 759 52 00. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és közben hallgassák Póca István politikai elemzőt Ütköző című műsorunkból.
Az ukránok ugye Brüsszel felé is, meg a többi tagállam felé is mindent megígértek. És emlékszünk rá, hogy voltak olyan tagállami vezetők, akik odáig ragadtották magukat, hogy igazából Ukrajna már unió érett. Emlékszünk, az előző magyar kormány idején voltak olyan felvetések, hogy Magyarországot ki kellene zárni az unióba, és ukránokat kellene felvenni az unióba, mert az ukránok, hát ugye mennyire európai nép, mennyire hősiesek, és mennyire Európát védik, és mennyire Európa kompatibilisek. Na most az Európa kompatibilitásuk, nem mondom, hogy zéró, de alacsony. És ezt nem én állítom, hanem az Európai Bizottságnak egyébként az aktuális csatlakozási jelentéseiből következik ez, tehát ott elég világosan meglátszik, és elég világosan kimutatható, hogy az ukránok nem olyan léptékben haladtak előre eddig sem, ahogy egyébként haladhattak volna, vagy az Európai Bizottság elvárta. És mégis egyébként a politikai kommunikáció az, hogy az ukránok nagyon jól haladnak, az ukránok mindjárt csatlakoznak, az ukránoknak mindjárt minden lehetőséget oda kell adni. Aztán, amikor zárójel nyílik, előrukkolnak a németek meg a franciák egy olyan ötlettel, ami meg arról szól, hogy hát igen, át kéne alakítani a csatlakozási folyamatot, és akkor úgy kellene átalakítani az EU-s csatlakozási folyamatot, hogy egy ország csatlakozik, hogy ne legyen egyből teljes jogú tagja az Európai Uniónak, ne tudjon beleszólni minden kérdésben, ne legyen teljes körű szavazati joga, hanem egy szűkebb és bizonyos alapvető kérdésekben, külpolitikai kérdések egyébként, akkor a költségvetési kérdések és egyéb dolgokban ne tudjon beleszólni az új tagállam első pillanattól kezdve. Na most, ha ez megtörténne, nyilván nem lehet, hogy ez megtörténjen alapszerződés módosítás nélkül, de ha ez megtörténne, akkor létrejönne egy másodrendű uniós állampolgárság. Az ukránokra szabnának egyébként, vagy részben az ukránokra szabnának.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
SMS számunk pedig 0639 1666, és arról beszélgetünk, hogy egy friss ukrán felmérés szerint, ezt június közepén publikálták, az ukrán választó 67%-a nem számol Zelenszkij elnökkel, sőt nem számol a jelenlegi politikai elittel sem a háború vége után. Hát persze, hogy ettől mennyire vagyunk, azt nem lehet tudni. És hogy ennek ezernyi oka lehet, az kiderült már itt a Pósza István féle beszélgetésből is. Az egyik lehetséges ok például az ukrán uniós csatlakozás, amit 2027-re ígért az ukrán elnök. Hát ennek a meghiúsulása, mármint a 2027-es dátumnak a meghiúsulása, és ezzel párhuzamosan pedig tart a háború, és fárad a lakosság. Stúdium vendége Szalai Szilárd, politikai elemző. Jó napot kívánok! Mi lehet a fő ok itt a népszerűség csökkenése mögött?
Jó napot kívánok! Hát az elsődleges ok nyilvánvalóan az elhúzódó háború. Tehát miután Zelenszkij elnök 2022 márciusában leült az isztambuli tárgyalásoknál, majd felállt a tárgyalóasztaltól, azt a képet festette fel otthon, hogy az európai és nyugati támogatással az ukrán haderő képes visszaverni az orosz támadást, ki tudják söpörni az ország már megszállt területéről a teljes, az orosz csapatok teljes állományát, és vissza tudják foglalni adott esetben mind a különleges katonai művelet alatt elfoglalt területet, vagy a 2014 óta megszállt és adott esetben elcsatolt területeket is, mint például a Krím. Ugye ez a hadi célja Ukrajnának. Most ez 4 évvel ezelőtt volt. 4 év alatt ehhez nemhogy közelebb nem kerültünk, de tulajdonképpen inkább csak távolabb. Volt egy olyan ellenoffenzívája Ukrajnának, amely sikereket tudott elérni, de ez 2 évvel ezelőtt volt, és azóta nem látunk érdemi előretörést Ukrajna részéről. Emellett B-opcióként, vagy egy alternatívaként, az áldozatkészségnek a jutalmaként Zelenszkij elnök a kedvezményes uniós tagságot villantotta fel odahaza, és ez a kettő itt ér össze egy hatalmas társadalmi elégedetlenségbe, mert az ellentámadások nem jönnek, vagy ha jönnek, akkor nem hoznak olyan áttörő eredményt, amellyel területeket lehet visszafoglalni, bár úgy tűnik, hogy a mélységi csapások most Oroszország ellen viszonylag jól működnek, de ezzel területet még nem lehet visszafoglalni, és hát úgy látszik, hogy nem csak Magyarország volt az egyetlen kerékkötője a gyorsított uniós csatlakozásnak.
Tehát Orbán Viktor háta mögött jó néhány európai uniós vezető bújt.
Így van, Orbán Viktor szoknyája mögé bújt tulajdonképpen, vagy háta mögé bújt rengeteg európai uniós vezető, előre tolták a magyar miniszterelnököt, aki pedig hát ugye elvállalta ezt a szerepkört. Most pedig kénytelenek felvállalni ezek az európai uniós vezetők, hogy valójában nem szeretnék azt, hogyha Ukrajna tag lenne. Ugye emlékezhetünk, hogy ez nem csak kelet-európai tagállamokra vonatkozik, tehát nem csak Szlovákiára, vagy adott esetben most a patrióta vezetés alá került Csehországra vonatkozik. Hát a belga miniszterelnök sem volt elragadtatva attól a közös uniós pénzügyi csomagtól, amelyet Ukrajna felfegyverzésére szánt volna, illetve a hitelcsomagtól, amelyet az befagyasztott orosz vagyonok feloldás adtak volna át Ukrajnának.
Ugye ezt Belgiumban tárolják a Europirnél, és azt valószínűleg Belgiumban kellene kifizetnie.
De hát azért azt gondolhatjuk, hogy a nyugat-európai tagállamok egy jelentős részének sem érdeke az, hogy ők anyagilag támogassanak egy olyan pénznyelő országot, mint egy háborúban álló, egyébként tőlük távol eső határvidék, Ukrajna. És ugye természetesen a kelet-európai országoknak sem feltétlenül, vagy a kevésbé fejlett Európai Uniós tagállamoknak sem feltétlenül érdeke Ukrajna csatlakozása, hiszen hogyha Ukrajna egy háború utáni újraépítésben regionálisan minden szinten sokszorosával el van maradva fejlettségében az Európai Unió átlagától, akkor a kohéziós alapok automatikusan odaallokálódnak. Ez pedig azt jelenti, hogy ezeket a kohéziós alapokat valakitől el kell venni.
Ezek a kohéziós alapok egyébként a felzárkóztatási alapok, amelyek a nagy különbséget egyenlítik ki az uniós
régióban. Kit kéne felzárkóztatni, hanem egy háborúból kijövő, vagy még abban éppen benne lévő országot, és így azok a közepes fejlettségű európai országok, például a Baltikum, például a V4-ek, és még egy-két tagállam, azok sajnos forrásvesztéssel, akár teljes, vagy akár részleges, vagy teljes forrásvesztéssel néznének szembe.
Mit mond Zsolt? Jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon!
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szakértő urat, műsorvezető urat és a stábtagjait. Én még megkockáztatom, hogy 2023-24-ben sok nyugati uniós tagállam, vagy esetleg mondjuk úgy a nyugati világ elhitte azt, hogy Ukrajna tényleg áldozat, illetve az, hogy Ukrajna még ezt a háborút megnyerheti. Azonban rendes sorra jött a rossz kommunikáció Zelenszkij részéről, akár ugye amikor a Fehérházban Donald Trump elnök úrral összeütközésbe került, vagy ugye a mostani elszólásai, illetve ugye az, hogy szépen lassan kiderültek a korrupciós botrányok, lassan mindenki kezd rájönni arra, hogy a szakértő is mondta, hogy ez egy olyan pénzügyi csapda, amely, hogyha az Európai Unió belelép, akkor ebből sosem fog kikerülni, és igazából csak az oligarcha rendszer fog tovább épülni belőle. A másik dolog pedig az, hogy maga az ukrán nemzet is, az ukrán állampolgárok is, hogy egyre jobban átérzik ennek a súlyát, hogy nincs változás, és hogy gyakorlatilag csak ígéretek vannak, hangzatos kifelé mutató, meg kifelé üzent kommunikációk, hogy itt belátható időn belül győzelmet fog aratni Ukrajna. Ez szépen lassan ebbe az elmúlt szűk bő négy évbe belefáradt maga az ukrán nép, nemzet, és belefáradtak az ukrán állampolgárok. Az a folyamatos félelem, amikor a férfiának menekülni kell, amikor nem élhetnek biztonságban az utcájukban, és ugye szépen lassan ez ugye nyugatra is eljut. Én úgy gondolom, hogy a befektetők is felismerik azt, hogy Ukrajna még az újjáépítésben sem jelent egy óriási befektetési lehetőséget, mert gyakorlatilag nincs miből, és is nem anyagi értelemben, hanem fizikai, humán erőforrásban nincs miből újjáépíteni Ukrajnát. Nincs kinek újjáépíteni Ukrajnát. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy Ukrajnát újra lehessen építeni, a háború lezárásával egy hosszú távú koncepciót is ki kell dolgozni, miért legyen értelme hazatérnie azoknak a menekülteknek, akik elhagyták Ukrajnát.
Zsolt, csak egy pillanatra szakítom meg, mert utána erről fogunk beszélgetni a szakértő vendégünkkel is. Ez pedig az, hogy elhúzódó háborút emlegettek mind a ketten, a szakértő vendég is részben is, és hogy ebbe belefáradt a lakosság. De ezzel párhuzamosan mondjuk az utolsó hónapoknak a híreit követve azért megjelent egy győzelmi motívum a hadi jelentésekben az ukrán fél részéről. Minden napra jut egy siker, hát most értelemszerűen ezt ukrán szempontból mondjuk sikernek, megjelentek a drónok Moszkva felett, sikeres támadásokat hajtanak végre folyamatosan orosz energetikai létesítmények ellen, olajfinomítók ellen. Hát sokak szerint egyébként az orosz olajfinomító kapacitás 30%-a már megsemmisült. Ez nem elég, és ugye felmerült az is egyébként, hogy akár a Krímet is felszabadíthatja az ukrán hadsereg, vagy legalábbis a Krímet elzárhatja a Krím utánpótlását Oroszországtól. Ez nem elég lelkesítő az ukrán lakosságnak?
Ez egy öngeneráló folyamat. A háború anatómiájában benne vannak ezek a hullámvölgyek. Most lehet, hogy Oroszország pillanatnyilag gyengébbnek mutatja magát, akár még a szándékosságot is kinézem ebből az egészből, hiszen hogyha Oroszország enged bizonyos területek beáldozását, az azt jelenti, hogy Ukrajna a fegyvereit pazarolja. És azért, ha megnézzük a drónipart, ha már mondhatjuk iparágnak, akkor az egy óriási pénztemető, tehát Ukrajna megint csak a saját pénzét, saját eszközeit pazarolja. Oroszország pedig rendelkezik olyan, szerintem még a világ előtt sem ismert energia háttérrel, meg ásványák háttérrel, hogy őt ez a 30%, ha most papírforma szerint így is történik, ez nem fogja nagyon meghátrálni. Én úgy gondolom, hogy Oroszország most kivár arra, hogy mi fog történni a Közel-Keleten, és ő ennek megfelelően fog majd döntéseket hozni, de Ukrajna ezt a csatát már akkor elvesztette, amikor elkezdte a pénzt nyugattal elkérni és ebbe beforgatni, hiszen eladósította önmagát hosszú-hosszú évszázadokra.
Köszönjük szépen, stúdiónk vendége Szalai Szilárd, politikai elemző. Hát ezeket a győzelmi jelentéseket azért tények is alátámasztják, műholdas felvételek, lehet látni azt, hogy tényleg a Krímet az orosz utánpótlási vonalak egyre kevésbé érik el, ugye tengeren alig tudnak szállítani, az útvonalakat, az autópályát folyamatosan bombázzák, rombolják a hidakat. Ez azt a képet vetíti előre sokak szerint, hogy igenis Ukrajna megnyerheti ezt a háborút, és abban az esetben egy olyan diadalt arat a jelenlegi ukrán vezetés, meg az ország is, amire példa nem volt a történelemben.
Igen, de azért azt az orosz hagyományos hadviselést nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát Ukrajnának mi a katonai célkitűzése? A vállalt katonai célkitűzése, reális vagy nem reális, az minden terület visszafoglalása, tehát minden olyan terület, a Krímet, Luhanszkot, Donyecket beleértve, annak a visszaszerzését, amelyet Oroszország az elmúlt 12 évben elfoglalt Ukrajnától. Ezt a mélységi csapások direkt módon nem szolgálják. Azt, hogy az orosz infrastruktúrát, az abból adódó bevételeket apasztja egyébként ez a támadás, ez tényszerűen így van. De azért, és itt jön a képbe viszont az orosz hagyományos hadviselés azért. Az Oroszországnak, amikor a nyugati frontokon rosszul állt a szénája bizonyos konfliktusokban, akkor az ipari termelést és a gazdasági tevékenység jelentés részét azért mindig az Urálon túlra költöztette. Ez az Urálon túlra költöztetés, ez jelsi motívum, ez jelenleg is jelen van, hiszen 2023... Eleve vannak ott létesítmények, városok, de ennél sokkal fontosabb, hogy 2023 óta Kínával egyre erősebb energetikai együttműködés van. Ezek adottság, tehát geopolitikai adottságokból következően Ukrajna számára nehezen támadható távolságban vannak ezek a létesítmények, és ha ezt az infrastruktúrát, amely most épül, vagy már jelen van Oroszország és Kína között, ezt nem tudják olyan hatékonyan támadni, mint mondjuk a nyugati ország részben lévő, tehát az ország európai, földrajzilag európai felében lévő infrastruktúráját. Tehát ezt az Urálon túli megerősödés, erőgyűjtés és onnan támadás stratégiát, ezt a motívumot, ezt láthattuk a második világháborúban, tulajdonképpen ennek egy verzióját láthattuk már a napóleoni háborúk idején, tehát évszázados hagyománya van az orosz hadviselésben annak, hogyha rosszul mennek a dolgok a nyugati fronton, akkor keletre húzódunk, erőgyűjtünk és onnan lökünk egyet a front felé. Itt volt egy felvetés azzal kapcsolatban, hogy az újjáépítés hogyan fog nézni, hogyha erre kitérhetünk egy mondatban, mert hogy nem lesz, aki újjáépítse, és nem lesz haszon a Ukrajnában. Hát ugye azért az ukrán csatlakozásnak egy fontos sarokköve az, hogy minden Európai Uniós országnak, ezt Ursula von der Leyen Magyar Péter mellett állva mondta el néhány héttel ezelőtt, hogy minden országnak, aki az Európai Unióban van, a migrációs kvótát végre kell hajtania. Hát azt hiszem, hogy az emberanyag utánpótlás Ukrajnában ezzel megoldódna a hosszú távon, hogyha ott is ugye Európai Uniós tagállamként egy migrációs bevándorló országot hoznának létre.
Hát terület lenne hozzá.
Terület lenne hozzá. Az pedig, hogy milyen profitot ígér a nyugati befektetőknek az ország újjáépítése. Persze anyagilag, tehát készpénzállományban nincsen Ukrajnában kinyerhető profit, a lakosságnak elkölthető jövedelme már nincsen, de ásványi kincsekben azért lehet bőven üzletelni, ugye Trump meg is tette.
Mezőgazdasági potenciál,
mezőgazdasági potenciált már a háború előtt leuralták a nyugati nagyvállalatok jó részt, de az ásványanyag és a ritka földfémek terén még azért lehet üzleteket kötni. Trump meg is tette Ukrajnával szemben ezt az üzletkötést, ugye éppen az Európai Uniót kilökve az asztaltól, de természetesen ezekből a fennmaradó erőforrásokból még lehet üzleteket kötni. Ezeket ki lehet árusítani nyugati nagybefektetőknek, és itt jön a harmadik összetevője a népszerűségvesztésnek. Ha nem nyerjük meg a háborút, nem csatlakozunk az Európai Unióhoz, vagy nem akkor, amikor ígérik nekünk, de mellette a megmaradó országunknak a megmaradó gazdagságát is kiárusítjuk a háború további finanszírozásáért, akkor mi marad nekünk egyszerű ukrán embereknek, tehetik fel ezt a kérdést azok, akik még ott vannak. Mert hogy akkor még az sincsen, tehát se az Európai Unió újjáépítésére nem számíthatunk, se az oroszok legyőzésére, se arra, hogy önerőből talpra állunk. Mi marad nekünk?
Innen folytatjuk a rövid hírek után a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Idehaza súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vörös Kereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Délutánra sikerült eloltani a kilimáni hűtőházban hajnalban keletkezett tüzet, közölte a katasztrófa védelem. A csaknem 2500 négyzetméteres csarnok jelentős része leégett. A tető beszakadt, egy közelben parkoló kis teherautó motortere kiégett, de szerencsére senki sem sérült meg. A tűzoltók üzemanyagot és egy nagyértékű munkagépet is kihoztak az épületből. Ami az időjárást illeti, egyre több felé beborul az ég, ismét több felé várható zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, illetve viharos szél kísérheti. A hőmérséklet késő este 20 és 28 fok között alakul majd.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Fél öt múlt 2 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, egy drámai mértékben csökken Volodymyr Zelenszkij népszerűsége. Az ukrán lakosság kétharmada meneszteni az elnököt és a politikai elitet a háború után. És kiszámíthatatlan folyók, veszélyes bányatavak, hogyan fürdőzzünk biztonságosan. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061-0630-759-5200, a Kossuth Rádió Facebook oldalán is jelentkezhetnek. Az alapvető uniós értékek védelmétől az intézményi követelményrendszer kiépítéséig hivatalosan is megkezdődtek az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások. Az egyeztetések témacsoportonként úgynevezett klaszterekben zajlanak. Az első tárgyalási ütemben olyan kérdéskörökről egyeztetnek a felek, mint például az igazságszolgáltatás működése, a pénzügyi ellenőrzés, a közbeszerzés rendszere, no és a szabadság, az alapvető jogok kérdése, ami azért is izgalmas, mert ide tartoznak a nemzetiségi jogok, köztük a magyar kisebbség oktatási és anyanyelv használati joga is. Az Orbán kormány az utóbbiak megsértésére hivatkozva blokkolta az ukrán csatlakozási folyamat érdemi megkezdését. Magyar Péter miniszterelnök azonban néhány nappal ezelőtt közösségi oldalán bejelentette, hogy minden vitás kérdésben sikerült egyességre jutni Kijevvel. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta a uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe, ezek szerint ilyen is van, és ezzel az ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. De tartja-e a szarvát Kijev? Ismét Póca István politikai elemzőt hallják.
Láttam a kormány.hu-n ugye azt a történelmi megállapodás jött létre az ukrajnai magyarság jogairól, Magyarország és Ukrajna között, és akkor itt ugye hosszasan taglalja az adott bejegyzés azt, hogy itt milyen nagy fordulat történt, csak nyelvhasználat, oktatás, kultúrájások és hasonlók. Csak azért tegyük hozzá, hogy az ukránok már korábban is ígértek mindent, és ugye itt a dokumentum arra is kitér, pontosan amit ugye a kormány.hu-nak a kommunikációi kommunikéje, arra is kitér, hogy az ukránok hát ugye ígéreteket tettek, és hogy majd ezeket a jogalkotási folyamatokat meg fogják majd indítani, és hogy vissza fogják állítani ezeket a jogokat. Csak ugye ezt az elmúlt 15 éve Magyarország ezt párszor már látta, hogy az ukránok ígértek valamit, és aztán nem tartották be. És nem véletlenül volt egyébként az előző kormánynak az álláspontja a negatív tapasztalatok nyomán, hogy hát akkor lép mondjuk Ukrajnának a csatlakozási kérdésében előre Ukrajna, és ugye akkor engedi Magyarország Ukrajnát tovább a folyamatban, hogyha bizonyítottan jogszabályokban lépéseket a magyar kisebbségnek a jogainak az érvényesülése érdekében. Ez ugye akkor nem történt meg. Az új kormány egy másfajta testtartást vesz föl. Bízunk benne, hogy nem az történik, hogy az ukránok átdobtak bennünket a palánkon, mert ugye korábban volt már sajnos ezzel kapcsolatban negatív tapasztalat. Bízunk benne, hogy ez az új kezdet, ez az Kijevben is egy új kezdet. Tehát a Kijev is úgy gondolkodik, Zelenszkij is úgy gondolkodik, és az ukrán vezetés is úgy gondolkodik, hogy akkor innent új alapokra kell helyezni a magyar-ukrán kapcsolatokat, ahogy egyébként kommunikálták is, és ezeket be is fogják tartani.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
SMS számunk pedig 0639-666. Néhány szóban beszéltünk arról, hogy fellelkesülhetette vajon az ukrán nép a katonai sikeresen. A többség azt mondja, hogy valószínűleg nem, mert nagyon sokan ehhez szóltak hozzá. Azt mondják, hogy Oroszországot nem lehet legyőzni, mások azt, hogy atomhatalmat nem lehet legyőzni, megint mások azt, hogy atomhatalmat nem érdemes provokálni sem. Hogyha megszorítják Oroszországot, nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége, írja egy hallgatónk. De mit mond István? Jó napot kívánok, öné a szó.
Jó napot kívánok. Az előzményeket, az a legfontosabb, hogy az emberek tudják, hogy miért volt ez az egész, hogy miért indult el ez a háború. Mert ha ezt nem tekintjük szemünk előtt, akkor hamar eltévedhetünk, mert azt mondják, hogy agresszor. Hát,
Oroszország megtámadta Ukrajnát, ez tény, háborút robbantott ki, ez is tény.
Rendben van, de azt az időszakot, amíg ez az egész dolog odáig jutott, hogy Oroszország megtámadta. Kik szektek szerződést, miért kegyezménytől elkezdve az, hogy annak idején a NATO val kapcsolatban volt egy egyezmény, hogy nem teljeskedhet tovább. Amikor ezt olyan szinten emelte a NATO, hogy olyan pénzeket küldött, fejlesztéseket, fegyvereket küldött, úgy, hogy még akkor nem volt háború. És amikor azt mondta az orosz, hogy ennyi elég, ott embereket égettek el, emberek haltak meg, akkor valami történt. Igen, elfogyott a türelem, és meg kell érteni, hogy ez a háború, ez nem működhet úgy, hogy bocsánat, nagyon visszhangos lett a...
Nem tudom, hogy miért. István, arról beszélgető, hogy miért csökken Zelenszkij elnök népszerűsége. Ugye nemzetközi jog sem támasztja alá egyébként Oroszországnak a támadását, tehát nincs olyan ok, amivel indokolható, hogy egyik ország megtámadja a másikat. Legfeljebb egy védekezési pozíció, hogyha rátámadtak, akkor visszatámadhat. De nem is ez a beszélgetésünk témája, hanem az, hogy vajon miért csökkent Zelenszkij elnök népszerűsége. Egyrészt állítólag katonai sikerei vannak most Ukrajnának. Általában egy háborúban, hogyha sikeresen védekezik egy ország, erősödik, vagy legalábbis megtartja a vezető a támogatottságát. Itt miért nem ez következett be?
Amikor ez az ember, hogy az elején is, a legelején a műsornak mondták, hogy utánam, nem pedig előre. Ha azt nézzük, hogy kik, milyen vagyonokkal, mit szedtek össze, és akkor azt hirdetik, hogy be kell vonulni, és szedik össze az utcán az embereket, mert ez olyan ellenszenved vált ki, mert senki nem akar meghalni olyan ügyért, amit gyakorlatilag a politikusok hibáztak el. Állítom, hogy sokkal jobb helyzete lenne Oroszországnak, gazdaságilag, vagy Ukrajnának, bocsánat, ha azt néznénk, hogy maradt volna a béke, és maradt volna ez a semlegesség. Az orosz ezt kérte tőlük. Nem lett semlegesség. Ma is gyakorlatilag a sikereik, a katonai sikereik azért vannak, az ukránoknak, mert információt kapnak, légi irányítást kapnak, és pénzt és fegyvereket kapnak. Annélkül már régen befejezett volna ez a háború, és sokkal jobb lett volna. Most hány embert kivittek Európába, és most az lesz a következő lépés, hogy azokat vissza fogják toloncolni megint katonának.
Igen, vannak ilyen hangok, meg vannak ilyen elképzelések. Köszönjük szépen, stúdiók vendége Szalai Szilárd, politikai elemző. Ugye egy pillanatra felvillantottuk azt a megállapodást, amit a magyar miniszterelnök kötött kint az ukrán féllel, aminek a lényege az, vagy legalábbis úgy tudjuk, hogy az a 11 pont, amit még Orbán Viktor kezdett el tárgyalni az ukrán féllel, az most teljesülhet, ígéretet tett ennek a teljesítésére az ukrán fél. Itt az anyanyelvi használatról van szó, kulturális jogokról, oktatási jogokról, a magyar kisebbség kapcsán. Ez azt jelzi, hogy ennyire fontos Ukrajnának az uniós csatlakozás, kell nekik Magyarország támogatása is, legalább az első klaszternek az elindításához, vagy azt jelzi, hogy hát most megígérjük, aztán majd meglátjuk.
Hát az ukrán diplomácia álláspontja az inkább az utóbbi volt eddig, tehát az ígéretek elhangzottak, csak Adott esetben az a kérdés, hogy miért nem történt meg már az a jogalkotás, ugye legalább 4 éve lehetett volna ez a vita, ez nagyjából 4 éve tart, illetve konkrétan a kisebbségi jogokról való vita az 2015 óta tart a két ország között, de a vétóig fajuló éles vita az 3-4 éve tart a magyar és az ukrán kormány között. Ennyi idő alatt már a vonatkozó jogszabályozást elő lehetett volna készíteni, és meg lehetett volna oldani.
Ugye ez azért is fontos, amit mond, mert itt nem arról van szó, hogy Zelenszkij elnök mondjuk aláír 11 pontot, hogy részemről rendben, de akkor ez a 11 pont automatikusan teljesül is. Ehhez a kijevi parlamentnek törvényeket kell alkotni, törvényeket kell módosítani, és itt még nem tartunk.
Nem, hát sőt, ha jól értem a miniszterelnök bejelentését, akkor még a 11 pont aláírásánál sem tartunk, hanem egy szóbeli ígéretnél, hogy majd aláírunk valamilyen pontokat, arra vonatkozóan, hogy hogyan fogjuk a magyar és egyéb kisebbségek helyzetét orvosolni Ukrajnában. Most ugye ez kicsit megint olyan, mint az uniós források hazahozataláról szóló bejelentések, Ursula von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatón, amelyen Magyar Péter azt mondta, hogy hozom az uniós forrásokat, a pénz meg nincs itt. A kisebbségi jogok ugyanebben a helyzetben vannak jelenleg, megvan a megállapodás, és mégsem látjuk, hogy nem tudom, magyar nyelvű oktatást azt visszaállították volna például Kárpátalján. Nem látjuk, hogy milyen kodifikációs munkát kezdett meg az ukrán parlament ezt illetően. És ugye az a mondás most a megállapodással kapcsolatban, hogy ezt a jogszabály alkotást ezt nem most kell megtenniük, hanem majd, amikor csatlakoznak az Európai Unióhoz, ennek a csatlakozási folyamatnak a jogharmonizációs szakaszában majd hoznak valamilyen szabályokat, amelyek aztán majd nekünk jók lesznek, nekünk magyaroknak jók lesznek. Mi a garancia erre? Kérdezem én, tehát hogy erre mégis mi a garancia, miért nem lehetne ezeket a jogszabályokat most elfogadtatni, mert hogy az sem megoldás, hogy azt veti fel Magyar Péter, hogy majd az Európai Unió, amikor már tag lesz Ukrajna, kikényszeríti, hiszen a Citizen Go aláírásnak ez lett a vége, hogy meglett a megfelelő számú aláírás, majd az Európai Unió illetékes szervei feltették a kezüket, hogy ez nem a mi hatáskörünk.
Ez nem uniós ügy.
Oldják meg a tagállamot.
Érdekes egyébként, Ágnes nevű hallgatónk írja az SMS falon 06 39 660. Az ígéretek azért is izgalmasak, mert itt van például a lengyel példa, a lengyelek is rájöttek, hogy sok mindent meg lehet szegni, és ezt nyilván Ágnes annak kapcsán írja nekünk, hogy visszavonta Karol Navrocki lengyel elnök a fehér sas rendet Zelenszkij elnöktől, ezt 2023-ban kapta Zelenszkij elnök a volhíniai mészárlásnak a évfordulója környékén, ami 1943-ban történt, 100 000 lengyel ölt meg az az ukrán hadsereg, amiről most elneveztek egy most harcoló katonai alakulatot. Ez Lengyelországban nagyon érzékeny sebeket tépett fel. Ez egy gyásznap Lengyelországban, vagy igen, tehát gyásznapja is van Lengyelországban ennek a mészárlásnak, amit egyébként ők népirtásnak neveznek. Mi szükség volt erre, amit Zelenszkij elnök csinált? Lengyelország támogatja, nagyon erősen támogatja Ukrajnát.
Ugye itt az illető egység, az illető ukrán egység, amely ezt a népirtást elkövette, hogy a Sztyepán Banderának a szabad csapatáról beszélünk, ez egy náci-német kollaboráns egység volt, amely szimbolikát azért láthattuk az ukrán fegyveres erők, nem mondom, hogy az ukrán hadsereg, de az ukrán fegyveres erők kötelékének számos egységénél, például ugye az Azovsztál nevezetű gyárat védő azovgárdistáknak az esetében, de egyébként számos más ilyen a Jobb Szektor nevű félkatonai, félpolitikai szervezetnek a jelképrendszerében is ott szerepelnek a szvasztika és hasonló egyébként a náci német ideológiához kötődő, hát a kevésbé kritikus megfogalmazók szerint indiai napszimbólumok és hasonló szimbolikus jelzések. Tehát ez benne van az ukrán szél... Zelenszkij elnök próbál az ukrán szélső jobbhoz is közelíteni, hiszen ez egy honvédő háború. Kérdés az, hogy ez az ukrán szélső jobb, ez mit képvisel, ez mennyire alkalmas az Európai Uniós integrációra, a kisebbségi törvényekkel, amiket az imént beszéltünk, mennyire egyeztethető egy faji felsőbbrendűségi elméleteket terjesztő csoportnak a támogatása, vice versa, tehát ha ilyen támogat egy kormányt, vagy ha egy kormány támogat egy ilyen csoportot, ez mennyire vehető komolyan az ígérete egy olyan kormányzatnak, amely nem csak, hogy élni hagyja ezeket a csoportokat, de még mint látjuk akkor ilyen kitüntetéseket, meg ilyen endorzálásokat is tanúsít az ilyen egységek irányába. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az európai értékek védelmében adott Zelenszkinek adott Európai Uniós kitüntetés, amelyet, ha jól emlékszem, talán egy éve kapott meg a Ursula von der Leyentől, az mondjuk hogyan ül egy ilyen helyzetben, és sorolhatnánk az elmúlt 4 év során napestig az ilyen eseteket.
Ahol... De nagyon nehéz megmagyarázni ennek az, tehát nem lehet észérveket sorakoztatni mellé, és ugye azt valójában senki nem állítja, hogy Zelenszky elnök szélső jobboldali lenne, a karaktere sem ilyen egyébként, tehát a Népszolgájára, hogyha visszaemlékezünk, ő nem egy ilyen típusú ember volt, és nagy valószínűséggel nem is változott meg alapjaiban. Vannak, akik azt feltételezik, hogy bizonyos értelemben kiszolgáltatottja az elnök és az elnök környezete már a szélsőségeseknek, akár meg tudják akadályozni a háború megállítását, és tehát nem fogja konkrétan fizikailag az elnök ennek a társaságnak, de függ tőle. Ez így lehet?
Hát ugye azt tudjuk, hogy az általam imént említett ilyen félkatonai szervezeteknek a jó részét egy mecénás tartja fenn. Tehát ezek oligarchák, olyan nagy tőkések, akik jellemzően egyébként a rendszerváltás utáni privatizációban gazdagodtak meg. Olyan oligarchák, akik eddig is foglyukként tartották az ukrán államot, de most már hivatalos katonai szervezetek útján gyakorolhatják a helyi hatalmukat. Ezek a helyi hadúr kifejezés talán túlzás lenne erre a felállásra, de tulajdonképpen egy adott esetben széteső anarchiába hulló posztháborús Ukrajnában ez lenne a kimenetele ennek a történetnek. Van egy olyan oligarcha kör, amelyek most már tulajdonképpen magánhadseregeket üzemeltetnek. Ezek a hadseregek ugyan formálisan az ukrán fegyveres erők égisze alatt együtt harcolnak a hivatásos ukrán, reguláris ukrán csapatokkal, egyébként az oroszokkal harcolnak a fronton, vannak egyébként nagyon komoly sóértékű, vagy ilyen hírértékű századaik, mint például ugye az Azov is egy, hát a közösségi médiában igen komoly jelenlétet vittek, a Da Vinci farkasai még egy hasonló nagyon híres egység, amelyek ott vannak, egy önálló entitást képeznek, és ezeknek az entitásoknak a birtokosai, a megfizetői, az oligarchák pedig nyilván ezzel hatalmat tudnak gyakorolni a kormányzatra. Egyébként ezért is érdekes, hogy a Rada határozatot fogadott el arról, hogy az oligarcha ellenes törvényeket nem hozzák meg a háború végéig.
Mit mond László? Jó napot kívánok, ön ilyen szó.
Jó napot kívánok, tisztelt a üdvözlőment, és mindenkit a hallgatja. Hát egy szomorú gonosza futásnak látom az egészet. Az elejétől a jelenlegi állapotig bizonyos lépcsőfokok láthatók. Először voltak a Boris Johnson féle Minszki megállapodásnak a annulálása. Ezt megelőzte ugye nyilván az orosz kisebbséggel való bánásmód. Ezt még előtte megelőzte ennek a megoldását, ilyen reguláris hadsereggel próbálta Ukrajna megoldani. Ez volt sok az oroszoknak. Ez volt az első.
László, de próbálunk arra rátérni, mert erről tehát sokszor beszélgettünk arról, hogy milyen típusú okai lehetnek a háborúnak, ami már ugye 4 éve tart.
Ez a lényeg.
De arról beszélünk egy kicsikét, hogy vajon a lakosságnak miért változott meg a hangulata. 2023-ban teljesen más hangulat volt, mint most.
Így van, pontosan. 2023-ban a fegyverlobbi átvette a hatalmat. Tulajdonképpen a gazdasági mélyrepülése Európának a hadipar felrendítését, mint megoldást próbálta csinálni. Ehhez nagyon jó ember lett maga Zelenszky. És a nacionalizmusnak egyébként jogosan a védelmi szempontjainak a figyelembevételével. Igen, ám csak, hogy a vesztesnek sosincs barátja, meg a szegénynek sincs. Az egy kiszolgáltatott helyzet, ezt érzékeli a nép. És miután nem lát jövőt, és egyre inkább elszegényedik és ellehetetlenül a kis nép, a tömegekről van szó, és egyre jártja a gazdagodását a oligárháknak. Ez olyan mérvű ellentét, nem beszélve a biztonságról, amire minden embernek megvan az igénye, ami nincs meg. És hát egy hatalmas országgal szemben, egy kiszolgáltatott helyzetben külföldről hitelekért beszerzett fegyverzettel, ami addig tart, ameddig tart az ország értékei. Igen ám, de mondjuk volna egyetlen egy nukleáris légi baleset Ukrajna fölött, akkor az ukrán földek semmit nem érnek a Csernyozomba együtt.
Bízunk benne, hogy ilyen nem lesz, az nagyon-nagyon jó lenne. Köszönjük szépen Lászlónak, aki összefoglalta, hogy vajon miért roppanhatott meg az ukrán lakosság hite a jelenlegi vezetésben. A Kijevi Felmérőintézet közölte azt valamikor június közepén, talán június 17-én, hogy az ukrán lakosság 67%-a nem számol már Zelenszkij elnökkel és körével a háborút lezáró időszakban. Ez 23% volt 3 évvel ezelőtt, 2023-ban, tehát folyamatosan változik a közhangulat. Szalai Szilárd politikai elemző volt a vendégünk.
Jó napot, Magyarország!
Ne fogyassz alkoholt, ne ugorj ismeretlen helyen a vízbe, kerüld a bányatavakat, figyeld a viharjelzést, és talán ami a legfontosabb, tanulj meg úszni. Figyelmeztetnek évről évre a vízimentők, ám hiába, ez a nyári szezon is tragédiával indult. De mi lehet a balesetek hátterében? Mire figyeljünk leginkább? Mennyire hasznosak például a Balaton partján elhelyezett mentőmellény állványok? Miben segít a mentőöv program? És hogyan segíthetünk mi egy bajba jutott vízben fuldoklónak? Meg hát segítheti-e a szabálytalankodó kiszűrését? Például az, hogy a Tiszatónál a vízirendőrség már trafipaxot és drónokat is bevet. Ezekre a kérdésekre is választ keresünk műsorunk második felében. Mit mondanak önök? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amit társáznak, hallgassák Füredi Zsolt riportját.
Lepörgött előttem az életem.
Emlékezett vissza néhány évvel ezelőtt az úszni nem tudó gyermek arra a pillanatra, amikor negyed magával a Maros folyóba merült.
Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
Az arra csónakázó Krisztina és Zsolt azonnal a segítségükre sietett.
Amikor sikerült elkapnom egyik kezemben egyik gyereket, másik kezemben másik gyereket, és csak a lábammal evickeltem, hogy fent tudjunk maradni, akkor egy pillanatra megfordult a fejembe, hogy nem bírom, és aztán jött egy gondolat, hogy de igen, de meg tudjuk csinálni, és sikerülni fog. A mai napig is az jár a fejembe, hogy az a kislány, aki ki sem emelte a fejét, és nem vett levegőt, hogy élte túl, nem tudom.
Majdnem minden éjszakával álmodok, hogy ágyál a Maros, és akkor így mindig feleszmélek, és aztán hál' Istennek, semmi baj.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a Marosnak is erős a sodrása.
Nagyon erős, a legjobb úszó számára is nagyon veszélyes. Van, ahol bokáig ér a víz, lépünk kettőt és elmerülünk.
Nagyon sok olyan gyereket látott még a mai napig is a Maros túloldaláról ugrálnak bele a 3 méteres fatetejéről. Nincsenek tisztában ennek a folyónak a veszélyeivel, pedig pillanatok még az egész, és akkor ott a tragédia.
Szintén egy tragédiát sikerült elkerülni korábban egy Békés vármegyei folyóban is.
A labdát befújta a szél, elég nagy sodrása volt a folyónak, gyerek szólt az anyuszinak, sportos, jó úszással, majdnem utolérte a labdát, annyira kifulladt, mire odaértem, hogy kimentem, már nem tudott kapaszkodni is, végére járt az elejének.
Hasonlóan veszélyesek a már felhagyott kavicsbányagödrök is, mégis ezek a sokszor több méter mély tavak a nyári melegben vonzák a felelőtlen fürdőzőket.
A házunk 15 éve, úgyhogy mi rendszeresen lejárunk. Tény, hogy nem szabad, de mi a strandra viszont nem nagyon szeretünk járni, az az igazság.
Ezekben általában tilos és életveszélyes fürdeni, még a jó úszóknak is.
Igen, nagyon jól tudom, de én itt nőttem fel.
Mindenki jól van úgy?
Igen.
A lábad tényleg nem sérül?
ez pedig már a Balaton. Éppen egy bajba jutott járműnek segítenek a vízimentők. Ugyanis a viharjelzéseket sem figyelik mindig a fürdőzők vagy a hajósok, pedig a nagy tavainkon idén április 1-én is elindult a viharjelzés. Horváth Ákost, a Siófoki Obszervatórium vezetőjét hallják.
Amikor arra számítunk, hogy a Balatonnál erőszélökések lesznek, akkor kiadjuk az első fokú viharjelzést. Ez az, amikor a lámpák percenként 45-öt villannak fel, és ilyenkor a legerősebb széllökések azok 40 és 60 km per óra között várhatóak. Amikor viszont viharos szélre számítunk, akkor a másodfokú viharjelzés érvényes. Jelenthet 120 km-es szélvihart is. Éppen ezért fontos, hogy aki vízre megy, az tájékozódjon az időjárás jelentésről.
Sajnos minden évben követel áldozatot a magyar tenger is, de az elmúlt 25 esztendőben óriásit javult a helyzet, amiben nagy szerepe van a már 26 éve működő vízimentők magyarországi szakszolgálatának is. Tavaly 450 vízimentő dolgozott, és csak a strandokon 3700 esetet láttak el, kifutó mentőhajóik pedig 127 embert mentettek ki a vízből. És már 10 mentő mellény állványt is elhelyeztek a parton, elsősorban a gyermekek ingyenes védelme érdekében.
Mit szól hozzá? SMS számunk 30 9666.
Nem baj, ha mindenki ismeri az úszó képességét és a folyók, tavak sajátosságait, figyelmeztet egyik hallgatónk. Nem szokott összejönni, megdöbbentőek egyébként a számok. Világméretekben több mint 200 000 fulladnak évente vele valamilyen vízbe, és sajnos Magyarországon is nagyon sok tragédia történik. Elsősorban a nyári szezonban, illetve nagyjából május közepétől kezdődik sajnos ennek is van szezonja, és tart egészen szeptemberig. Mit mond Ica, hol hibázunk legtöbbet, és hogyan lehetne megelőzni a bajt? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat is. Hát igen, nem mérjük föl az úszás tudásunkat. Én annak idején gyors és gépírós koromban osztálykiránduláson a tatatói fényes fürdőn, ami tudva lévő, hogy egy ilyen feneketlen tó, ott elrugaszkodtam a lépcsőről, és éreztem, hogy nem ér le a lábam. És be is úsztam egy darabig, de nem tudtam megfordulni. És hát az járt a fejembe, egy pillanat alatt lepergett az életem magam előtt, és mindig az járt a fejembe, hogy úristen, mi lesz itt, hát a tanárnőt megbüntetik, ha én most itt megfulladok, és ettől erőt vettem magamon, és elkezdtem kifele úszni. Tehát igen, fel kell mérnünk mindenféleképpen, hogy mennyire vagyunk képesek. Na most utána a Széchenyi fürdőbe is, ugye a nagy medencébe, ha fürödtem, akkor is azt meg kellett tapasztalnom, hogy most át tudom-e úszni ezt a medencét, vagy nem, vagy közben meg kell, hogy álljak. Tehát ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogy milyen, egyrészt, hogy milyen vízbe úszok, ha folyóba úszok, és hogy mennyire gyors a sodrása. A másik dolog, hogy mennyit bírok, hogy én mennyit, hogy tudok tempózni, mennyit tudok leúszni egy végtében. És aztán, hogy hát körülnézni, hogy mibe tudok megkapaszkodni, vagy mibe tudom megmenteni magamat adott esetben. Ezek mind-mind nagyon fontos dolgok. És a másik, amit mondani tudnék, hogy olyan helyen ne fürödjön az ember, ahol tilos, ahol nem szabad, ahol nem ismeri a folyónak a sodrását, a mienségét. Tehát ezeket mind-mind nagyon erőteljesen figyelembe kell venni, én azt gondolom.
Figyelembe kell venni, de mi a tapasztalataid, miért nem veszi mindenki figyelembe, vagy mi az oka ennek? Mitől vagyunk annyira bátrak?
Igen, mert túlzottan bátornak érzik magukat általában, és ez jobbára a fiataloknál fordul elő. Tehát nem mérik fel a képességüket, és túl bátornak érzi magát, hogy ó, hát én ezt úgy is meg tudom csinálni. Márpedig nem mindig. Nem mindig. Tehát én csak óvatosságra tudok inteni, hogy ne tegyék, és nagyon körültekintőek legyenek, szerintem.
Köszönjük szépen, SMS számunk 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 06 30 759 52 00. Arról beszélgetünk, hogy idén is történt már tragédia a vizeken. Elkezdődött a nyár, itt van a vakáció, és természetesen itt van a fürdőzési szezon is. Hogyan csináljuk ezt biztonságosan? Osszák meg velük tapasztalataikat.
kapott Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrjének tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután tegnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.T. Vance hangsúlyozta, szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Idehaza Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. Helyére az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. Becsületsértőnek és felháborítónak nevezte a Fidesz frakció vezetője a miniszterelnök napirendelőtti felszólalását. Gulyás Gergely szerint az Orbán Viktor miniszterelnöksége alatti 16 év Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásukra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. A mi hazánk minden segítséget megad a maffia-szerű szervezetek felszámolásához, reagálta a mozgalom elnöke a kormányfő napirendelőtti felszólalására. Torockai László a köztársasági elnök eltávolítására utalva azt mondta, abban ugyanakkor nem lesznek partnerek, hogy felszámolják a fékek és ellensúlyok rendszerét. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András a jelzálók hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Konstantinovics Miklós hozzátette, megkezdődött az egyeztetés a szakszervezetekkel, és a jövőben a nagyobb átláthatóság jegyében rendszeresen nyilvánosságra hozzák majd a mentőszolgálat működését bemutató adatokat. Délutánra sikerült eloltani a kilimáni hűtőházban hajnalban keletkezett tüzet, közölte a katasztrófa védelem. A csaknem 2500 négyzetméteres csarnok jelentős része leégett. A tető beszakadt, egy közelben parkoló kis teherautó motortere kiégett, de senki sem sérült meg. A tűzoltók üzemanyagot és egy nagyértékű munkagépet is kihoztak az épületből. Egyre több felé borul be az ég, és ismét több felé várható zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Holnap már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Az éjszakai 15-20 fok után, holnap napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
Műsorajánlat.
Elment a mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Anna Karenina musical bemutató a Margit Szigeti Szabadtéri Színházban. Stúdió vendégünk az egyik címszereplő, Széles Flóra, a Budapesti Operett Színház művésze. Hamarosan elindul a Szegedi Szabadtéri Játékok idei programja, és Örvényes Völgy Fesztivál Zalacsányban június 26-a és 28-a között.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 7 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunk utolsó részében is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Kiszámíthatatlan folyók, veszélyes bányatavak, hogyan fürdőzzünk biztonságosan. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Úszni nem tudok, de strandolni akarok. A természetes vizeken nincs helye az óvatlanságnak, figyelmeztetnek a vízimentők. A tragédia nem a víz mélységétől függ. Ha valaki ittas vagy pánikba esik, akár a sekély vízben is megfulladhat. Különösen akkor, ha egyedül fürdik, és nincs, aki segítsen. Bagyó Sándort, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata elnökét hallják délelőtt című műsorunkból.
Ön is azt látja, hogy leginkább az emberi felelőtlenség az oka a baleseteknek? Mondjuk ez a tipikus, hogy felhevült testtel, vagy ittasan ne ugorjunk vízbe, és valószínűleg ön tudja folytatni a sort.
Most is újra és újra ilyenkor, ahogy vége van az iskolának, ezek a műsorok is önökkel együtt próbálunk segíteni a leendő bajba jutottaknak, hogy ne legyen baj. Valami mesében, nem, talán a Mici Maszkóban van, hogy a baj előtti pillanatig semmi baj nem volt. Hát ez az életben, ez pont így van. És nem szeretném eltréfálni a dolgot, ez egy vérmes komoly dolog, egyre többen fogunk most a következő 2-3 hónapban vízpartokhoz menni, de én talán kiemelnék egy nagyon fontos dolgot a sok-sok intelem mellett, hogy a felnőttek vagy a nagyobb gyerekek tényleg figyeljenek oda az igazán kicsikre. Tehát az igazán kicsik vannak a legnagyobb veszélyben talán, mert ők aztán végképp nem tudják a vizek veszélyeit. A Balaton, illetve a magyar belvizeink azok nem áttetszőek. Tehát, hogyha bárki eltűnik a vízben, az bizony eltűnik. Tehát nem látjuk, nem tudjuk megtalálni azonnal, nem tudunk lenyúlni, nem tudjuk, hogy hol van. Éppen ezért különben a mi vízimentőink nagyon sok esetben a fürdőzők segítségét is kérik egy-egy láncos vagy egy gyors kutatás hát hatékonyságának érdekében. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy különben mi fürdőzők nem csak magunkra, hanem másokra is figyeljünk.
Ugye az egy jó dolog, és mondja, hogy egyre többen vannak, hogy önök tudnak segíteni, de a múlt héten itt pont a műsorban beszélgettünk arról, hogy meg lehet tanulni eleve olyan úszás technikákat, amivel ha mi bajba kerülünk, akkor alapvetően ne kerüljünk mégsem bajba. Tehát, hogy megúszunk ezt a dolgot, ez is milyen jó lenne.
Én azt gondolom, hogy ennél sokkal egyszerűbb a dolog, jól kell tudnunk úszni. És az a jó úszás tudás, az pedig ne hazudjunk magunknak, hogy mi aztán jól tudunk úszni, meg hogy én gyerekkoromban itt nőttem föl, meg ott nőttem föl. Nem, tehát a valóságot nézzük meg, hogy mi aznap, és ez nagyon fontos, hogy aznap mire vagyunk képesek az adott időjárási körülményekhez, vagy egyáltalán a mi aznapi fizikumunkhoz. Az időseknél van egy ilyen tévhit, hogy ó, hát én jól vagyok, aztán közben kiderült, hogy annyira jól van, hogy az aznapi gyógyszerét be se vette, és attól lesz egy rosszul léte, ami különben nem lenne veszélyes, hogyha ez otthon történik vele, csak hogyha éppen bement a szokásos körére egy körre, bement úszni, és ott lesz a rosszulét, akkor bizony jönnek a bajok. Tehát azért mondom, minden korosztálynak őszintén kéne saját magával szembesítenie minden alkalom, amikor vízben vagy, hogy ő aznap képes-e arra, amire vállalkozik.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
SMS számunk pedig 06-39-660. Egyik hallgatón kírja, hogy szerinte az örvény és a vihar életveszélyes, és az is, hogy forró testtel beugrunk a vízbe, bár hozzáteszi azt is, hogy nem igazán érti, hogy akkor hogy lehet, hogy a forró szaunából hideg vízbe is bele lehet ugrani. Nem tudom, én sajnos nem vagyok orvos, és hát egy másik derűsebb hangvételű SMS írja, hogy oké, rendben van, de akkor felhevült testtel ittasan hova ugorjunk? Hát például a napágyra, de semmiképpen sem a vízbe. De mit mond Ernő? Jó napot kívánok, önnél szó, parancsoljon.
Üdvözlök mindenkit. Nekem nagyon keserű tapasztalataim vannak, mert a Bodrogon meg a Tiszán hajózunk, és nem egy emberi testet szedtem ki. Hát a legemlékezetesebb az Bodrogon a Szitán volt, amikor a vízitábor vezetője kiabált a gyerekeknek, gyertek, jön az uszály, jön a hullám, ugorjunk be.
Aha.
3 nap múlva szedtem ki a vízből.
Azt, hogy ön hajózik ott, az mit jelent, hogy kompos vagy?
Nem, motorcsónakkal.
Motorcsónakkal, igen.
Motorcsónakkal, és elképesztő, hogy az ilyen vízitáboros kenusok összekötik a kenukat, 4-et, 5-öt, 6-ot, 7-et, és akkor szépen csordogálnak, és nagy ébe tesznek arra, hogy mi a víznek a haladása, meg mi a vízi szabály. Tehát, hogyha jön egy motoros hajó, akkor neki hol kell közlekednie? Vagy pedig összekötheti a hajók a kenukat, illetve a kenuk össze vannak kötve, akkor gondol egyet a gyerek, fogja, beleugrik, aztán majd lesz valami. Uh-huh. És akkor kikötnek itt-ott amott, mint például a mistégünkön is kikötnek, azt se tudják, mi a vízmérség, mi a sodrás, és akkor ott elkezdenek pancsolni, onnan húztam ki 2 gyereket.
Ernő, hogy látja egyáltalán azok, mert a Bodrog is, meg a Tisza is veszélyes, én is tiszántúli vagyok, tehát ismerem ezeket a folyókat valamennyire. Egyáltalán tudnak úszni azok, akik egyébként ott evickélnek a vízen?
Hát a 70%-a csak...
Szóval milyen úszás képesség kell ahhoz?
Medence úszás.
Az nem ugyanaz, mint a tiszai úszás képesség?
Pontosan. Tehát azt hiszik, hogy ők a merencébe télen megtanulnak úszni, és akkor hoppá, beugrok, aztán minden más lesz. De ugyanakkor, hogyha beleugrik a vízbe, például a Bodrognál, akkor beleakad egy akármilyen ágba, vagy fába, vagy hínárba, akkor mindjárt megijed, jaj, mi ez. És akkor ott van a pánik.
Igen. Az egyik hallgatón kérdezi itt az SMS falon 06-39-660, hogy hát jó, azt mondjuk, hogy ne fürödjünk olyan helyen, olyan vízben, amit nem ismerünk. De hát el kell kezdeni valahogy az ismerkedést. Például a Tiszával vagy a Bodroggal hogyan kell elkezdeni, Ernő, az ismerkedést? Mi legyen az első lépés?
Úgy kell elkezdeni, hogy például Bodrogorszinán a bal parton van egy ilyen homokos pad, vagy pedig Sárospataknál is van egy homokos pad. Akkor oda elmegyünk ezekkel a kenokkal, és ott van vízőr, úszómester, és akkor ott lehet gyakorolni tehát a szabad vízben való úszást, vagy pedig a pancsolást, vagy ugyanúgy Tokajnál is van a szabad strand, a Tiszába, ott is lehet pancsolni és úszkálni. Tehát ezzel kezdjük. És amikor ez már megvan, hogy a szabad vízbe látja, hogy na, akkor itt belakad a lábam valami, de akkor nem kezdek el pánikolni.
Hanem akkor... Ön jó, bizonyára jól úszik, meg tapasztalt hajózó is, vagy legalábbis a motorcsónak a bizonyára komoly tapasztalatokat szerzett. Van olyan hely a Tiszán vagy a Bodrogon, ahol ön sem szívesen úszna, vagy meg se próbálná?
Hát a Bodrogon az a felső szakasz, a Sárospatak fölött van, tehát majdnem a határnál.
Igen.
Ahol ártér van, és ott nincsen kezelve a vízterület. Tehát volt olyan, hogy kijöntött a Bodrog, és akkor jöttek júniusban, volt egy zöld ár, jöttek a kenusok, és akkor szinte majdnem a házunkig ért a víz, és akkor ők boldogan ott a legelőn tolták a kenut. Mondom, álljatok meg, ez nem így működik. Mondom, ott van egy szakadó part tőletek 100 méterre, onnantól kezdve 10 méter mély lesz.
Igen.
Nem, minket nem érdekel. Tehát ezekkel nem lehet mit kezdeni.
Köszönjük, igen.
Bocs, és akkor az a másik kérdésem, hogy akkor akik vezetik ezeket a táborokat, hogy mennyire vannak felkészülve, mennyire vannak felvilágosítva ezekről a helyzetekre?
Köszönjük szépen. Nyilván vannak köztük felkészültebbek is, meg vannak köztük talán, akik kevésbé. Azok, mint mond Ádám, jó napot kívánok, önéhez szó.
Jó napot kívánok. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Én a Balatonnál nőttem fel. Nagyjából egy 30 évet éltem ott a közelében. De visszajárunk minden évben. Megvannak a veszélye annak is. Ugye beszélhetnénk egyébként a természetes vizeinkről, és ilyen épített medencékről, mindegyiknek vannak veszélyei, mindegyiknek azért egy kicsit más.
Hát itt maradjunk akkor a Balatonnál, Ádám. Arról a konkrét tapasztalatai vannak nyilván. Mire figyeljünk
igen,
a Balatonnál?
Mert nagyon sokan nem veszik ott is figyelembe például a sodrást, az az egyik, ami nagyon komoly, hogy viszonylag könnyen beúsznak, és akkor hát én vagyok a hős, mert hogy ennyit úsztam, aztán kifele meg nem megy, egy méter, két méter, elfáradunk, aztán elmerülünk. Úgyhogy ez egy igen veszélyes dolog. A másik az, hogy amikor az időjárás jön, tehát jön egy ilyen zivatar cella, vagy valamilyen komolyabb olyan időjárás, ahol ugye már kint van a viharjelzés, nagyon sokszor egyszerűen nem figyelmen kívül hagyják. Nem is tudják szerintem az emberek, hogy első meg másodfokú viharjelzés mit jelent, mit kell ilyenkor csinálni. De ez még a hagyján, tehát a szerencsésebbik eset, mert én úgy vettem észre egyébként, hogy itt hatóságok azért próbálják az embereket ilyenkor kiterelni a vízből, megelőzvén a baleseteket. Én dolgoztam ott a vízi bicikli kölcsönzőben, még diákkoromban, és ott az előfordult sajnos olyan eset, hogy bementek a vízbe, így, hát a vízi biciklin ugye betekertek. Az egy dolog, hogy elsodródik, vagy bemegy a túloldalig, illetve esek úgy kell visszavontatni, vagy hasonló dolgok. Ez még azt mondom, hogy nem annyira súlyos, de nyilván ez egy nagyon veszélyes dolog, mert a vízi bicikli az nem egy olyan vízi jármű, tehát az el tud süllyedni nagyon könnyen megtelik vízzel, és akkor a Balaton közepén nem nagyon lesz segítségünk. Ez egy igen nagy veszély. A másik az, hogy felhevült testtel beugranak a vízbe. Ebből nem egy halálos baleset volt már, és minden nyáron van ilyen egyébként, nem is egy szerintem, de egy biztosom, és ott is sajnos nekem is volt hozzá szerencsém. Nem lehet elmondani elégszer, hogy ezzel nem lehet játszani, mert bemegy az ember, és nem jön ki többet. És az a baj, hogy ott vannak a szülők, ott vannak a családtagok, a barátok, ismerősök, és ezt nagyon nem jó. Így jel mindenki, hogy ezt senki nem szeretné átélni.
Köszönjük szépen! Hát erre kell vigyázni egyebek mellett, hogyha a Balatonnál nyaralnak éppen, vagy oda készülnek. Ennyit tudtunk beszélgetni arról, hogy elkezdődött a fürdőszezon, a nyaralási szezon, és sajnos a vízi balesetek szezonja is, és amit holnap kérdezünk. Ön szerint milyen hatása van a forint erősödésének a turizmusra? Tengerpartra utazik, vagy hazai ülést választ? Másik kérdésünk, mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok miatt? Ezek tehát a holnapi kérdések. A mai szerkesztő Tarics Péter, a hangmérnök Hajósi Bence, a riporter és asszisztensünk Ernst Taraszközi Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Újhelyi Zoltánt hallották, a Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.